Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt. A ma esti témánk, ahogyan a programon is láthattuk, a Biblia egyedülálló tanítása a Teremtő Istenről. Azzal kezdeném a mai Biblia tanulmányunkat, hogy fölolvasnék egy részemről nagyon szépnek és tartalmasnak tartott kis részletet Móricz Zsigmondtól. Majd meg fogjuk érteni, hogy miért. Ezt írja. Most olyan egyszerűen, ahogy tudom, elmondom, mi az a vallás, amit én kaptam, és amivel jó fél századot már átéltem, annélkül, hogy különösebb lelki zavaraim lettek volna. Azért olvasom ezt a kis részletet, mert ugye úgy vezeti be ezeket a sorokat Móricz Zsigmond, hogy mi volt az a vallás, amit én kaptam, ami jó fél évszázadon átsegített, annélkül, hogy különösebb lelki zavaraim lettek volna. Próbáljuk megfigyelni, mikor olvasom a továbbiakat, hogy mi volt a lényege ennek a vallásnak, vagy Isten hitnek, amit ő kapott. Így írja. A légy jó, mint halálikban elmondtam, hogy kaptam édesanyámtól az Isten érzést 6 vagy 7 éves koromban. Egy szép nyári csillagos estén kint ült velem az udvaron, egy kicsi ház előtt, egy fátlan udvaron, mert azon a vidéken akkor gyümölcsfa nem igen volt, néhány akácfa állott az útmenti kerítésnél. Felmutatott az égre, és megmagyarázta nekem a világ, a kozmosz szerkezetét, olyan formán, hogy azok az apró csillagok mind olyan égitestek, mint a miénk a Föld. De azokon túl megint olyan végtelen távolságban tovább ugyanilyen égitestek vannak. Én beleszédültem ebbe a mérhetetlenségbe. No most, mondta édesanyám, hogy jött létre ez az egész végtelen és emberi aggyal felfoghatatlan világ? Teremtette az Isten, és fenn is tartja, és nem fárad bele, hogy állandóan fenntartsa. A gyermek lelkét ez a csodálatos pillanat elragadta és fölemelte. Különösen, hogy az én tudós és egyszerű édesanyám felvette a földről egy kis bogarat, és megmagyarázta, hogy ennek a bogárkának a teste olyan szerkezetű, mint az enyém, és ennek a testében talán még parányibb életek találnak lakást. Megéreztette velem a kiterjeszkedő végtelent fölfelé és lefelé, és mindezt letette Isten tenyerére, és ezzel eleresztett engem a kozmoszban való életre. Ezzel a csekély világképpel bocsátott neki az életnek. Az én anyám maga sem igen tudott ennél többet, s ideje sem volt többet hasonló elmélkedésekre, dolga volt, mosni kellett ránk és főzni nekünk. De nekem nem is kellett több. Ez a kis indítás fél századra elég volt, és ennél többet nem kaptam, és különös módon nem is vártam többet. Ez a hitnek egy kis mustármagja volt, amit én a legjobb pillanatban nyertem el. És a kis mustármag megtöltötte a naív hitnek lombjával, érzelmével és illatával az egész életemet. Észrevettük, hogy mi volt ebben a lényeg. Ilyen egyszerű módon az édesanyja mit közvetített kisfiú korában az írónak? Azt ilyen egyszerűen mondja, hogy az Isten teremtette ezt a felfoghatatlan mindenséget, és itt jön a lényeg, és fenn is tartja. És nem fárad bele, hogy állandóan fenntartsa. Azért olvastam fel ezt bevezetésként, mert azt mondhatjuk, hogy minden nemű értékes és az embert valóban segítő és megtartó Isten hitnek ez az alapja, ez a fundamentuma, hogy Isten mindent teremtett, és fenn is tartja, és nem fárad bele, hogy fenntartsa. Azt mondhatjuk, hogy a Bibliában ez a szó, hogy Isten, ez szétválaszthatatlan attól, hogy Isten élő Isten és teremtő, és ő egy erkölcsi lény, aki amit teremtett, azt mindenképpen fenntartja. A Biblia ugyanakkor egy pillanatig sem ringat bennünket abba a téves eszmébe, hogy ami itt a világon van, az minden az Isten gyönyörű teremtése. Ugye a Leibniz nevű filozófus volt, aki próbált olyat bizonyítani, hogy a mi világunk a létező vagy lehetséges világok legjobbika. Hát mindjárt érezzük, hogy nem az. A Biblia nagyon reálisan beszél arról, hogy létezett egy bizonyos bűneset. Ugye így mondja a Biblia, hogy bejött a mi világunkra a bűn, mint egy ellenség, és teljesen ellentétes törvényt hozott be, mint ami az Isten eredeti teremtésének a törvénye. Azt is mondja a Biblia, hogy az Isten az emberi szabad választást erőszakosan nem töri le, és ennek következtében kimondja azt, hogy jelenleg egyáltalán nem az Isten a kormányzója, vagy az uralmi világunknak úgy egy az egybe, sőt, Jézus egyenesen ilyet mondott, hogy a világ fejedelme jelenleg, sőt, Pál egy helyen még azt is mondja, a világ istene, a bűn szerzője, a bűn filozófiájának a kitalálója, akihez az ember pártolt. De mégis azt mondja a Biblia, hogy noha az Isten erőszakot soha nem alkalmaz, és az ember szabad választását meghagyja, de mivel ő egy erkölcsi lény, mivel ő olyan teremtő, aki felelősséget érez a teremtményeiért, ezért Isten még a bűneset ellenére se veszi le a kezét a világról, még mindig ellenőrzésre alatt tartja, még mindig fenntartja valamiképpen, és még mindig ő szavatolja a jövőjét. Ezek hihetetlenül fontos gondolatok. Tulajdonképpen, hogyha ebben bizonyosak vagyunk, hogy Isten egy abszolút teremtő, és egy felelős teremtő, egy erkölcsi lény teremtő, aki nem csak teremtett, hanem fenn is tart, akkor tulajdonképpen ebben már bele van rejtve a megváltás tanítása, hogy még ha eltévejedik ez a világ, és még hogyha az úgynevezett bűn oldalára pártol is, és még ha az Isten ellen lázad is, az Isten, a teremtő még mindig tud megoldást, és ő még mindig nem veszi le a kezét, és még mindig az ő teremtményeit nem eríti ki a kezéből. És azt mondhatjuk, hogy benne van a jövőnek a biztosítéka is. Nagyon szeretek egy ígét a Szentírásban, ez a Biblia utolsó könyvében, Jelenések könyvében hangzik föl. Isten ezt mondja, én vagyok az alfa és az omega. Olyan egyszerű ez a mondat, de ha Isten az alfa, ha ő a teremtő, és egy felelős teremtő, egy erkölcsiséggel rendelkező teremtő, akkor megvan a jövőnek a biztosítéka, megvan a jövőnek a reménye, akkor ő lesz az omega is, akkor ő tart mindent a kézben, még akkor is, hogyha az ember ellenkezik vele és lázad ellene. Tehát én ezért szoktam azt mondani, hogy ha nincs világos képünk a teremtő és fenntartó Istenről, egyszerűen nincs alapja az Isten hitünknek. Mert ez a legfontosabb, a legfundamentálisabb dolog. Ezt szeretnék csak idézni a Bibliából egy pár gondolatot, különösen Ézsaiás könyvét ajánlom azoknak, akik szívesen kutatnak a Bibliában. Ézsaiás könyve rendkívül sok szép és csodálatos igét tartalmaz ezzel kapcsolatban, hogy Isten teremtő is megváltó. Mindig összekapcsolódik a kettő. Én ebből most csak így idézek, így szóban egy igét a 45. fejezet 11. verséből, ami mutatja, hogy Isten ilyen felelősnek tartja magát a teremtményeiért. Azt mondja, az én kezeim munkáját, fiaimat és leányaimat, csak bízzátok rám. Tehát azt mondja, Isten nem fogja kiejteni a kezéből. Azután egy másikat szeretnék olvasni, ugyancsak Ézsaiás könyvéből, a 46. fejezetből, a 3. és a 4. verset idézem. Ugye itt Jákob házát, Izrael házát szólítja meg, ugye az Ószövetsége választott népet, de igazából minden embernek szól, amit mond. Hallgassatok rám, Jákob háza, és Izrael házának minden maradéka, akiket magamra raktam anyátok méhétől fogva, és hordoztalak születésetek óta. Vénségetekig én vagyok az, és megőszülésetekig én visellek. És most figyeljünk, én teremtettem, én hordozom, én viselem, és megszabadítom. Ugye milyen csodálatos ez a gondolatsor? Én teremtettem, én hordozom, én viselem, és megszabadítom. Ezért mondtam, hogy a teremtés gondolatában már benne van, ami ha olyan teremtőnek tekintjük Istent, hogy a Biblia bemutatja, akkor már benne van a megváltás ígérete is, meg a jövő ígérete is, és biztosítéka is. És még egy utolsót olvasok Ézsaiás könyvéből, mielőtt tovább lépnénk, a 40. fejezetből. Ezt is nagyon érdemes megszívlelni. A 40. fejezetből olvasom a 26. verstől a 28-ig. Ugye itt egy csüggett emberről van szó, és nézzük meg, hogy ezt a csüggett embert milyen egyszerű gondolatvezetéssel igazítja helyre itt a próféta. Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremtette azokat. Ő, aki kihozza seregüket szám szerint, Minnyájat nevén szólítja, nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjuk sincsen. Miért mondod, Jákob, és szólsz ekként, Izrael? Elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem. Na, ez a tipikus csüppett ember. Ugye egy hívő emberen is átfut, hogy elrejtetett az én az utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem, és nézzük meg, mivel igazítja helyre. Hát nem tudod-e, nem hallottad-e, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait? Nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen a bölcsessége. Tehát azt mondja, az összes csüggedésednek vége van, ha csak ebbe az egyetlen egy dologba belegondolsz, hogy az Isten örökkévaló Isten, aki a föld határait teremtette, nem fárad és nem lankad el, és végére mehetetlen a bölcsessége. Ajánlom csüggedés ellen való orvosságnak. Tehát azt mondja, az embernek csak addig kell gondolkozni, csak ennyi kell ahhoz, hogy a csüggedését elfújják, mint ahogy elmegy a felhő, hogy hát végül is, ha az Isten örökkévaló Isten, ha a föld határait teremtett, tehát igaz, hogy ő nem fárad el, és nem lankad el abban, hogy fenntartsa azt, amit teremtett. Ha ő tényleg erkölcsi lény, és a bölcsessége végére mehetetlen, akkor félre a csüggedéssel, akkor mindennek van megoldása. Mindenből van kiút ő nála. De már lépjünk is tovább. Itt szeretnék arra rámutatni, hogy nagyon gyakori az a megjegyzés, és ezzel nagyon sokszor találkozhatunk, hogy hát emberek sokféleképpen imádják Isten, de olyan mindegy, hogy ki hogy tiszteli Istent, vagy ki hogy gondol rá, csak az a lényeg, hogy higgyünk az Istenben is, és bízzunk benne, mert hát azért minden út egyfelé vezet. Csak azt kell mondanunk, hogy pontosan ez az, ami nem így van. És nagyon nem mindegy az, hogy az Istenről milyen kép alakul ki a gondolatainkban. Nagyon teli találat az, ahogy a Madách Imre az ember tragédiájában a teremtésről meg a fenntartásról ír. Most nem idézem szó szerint, ezek olyan ismert sorok, de ugye mindenkinek eszébe fog jutni, hogy amikor Lucifer nem hajlandó dicsérni a teremtés művét, akkor ugye mit mond? Hát mitessék rajta, mi olyan nagy ügy ebben a teremtésben? Néhány anyag össze-vissza gyúrva egymást vonza, taszítja, és ebben olyan törvények vannak, írja, amelyek még nem nyilatkoztak, te sem sejtetted. És utána azt írja, ha az ember ezt ellesi vegykonyhájában maga is megteszi. És utána a fenntartásról meg azt írja, hogy itt most már ugye a gép forog, az alkotó pihen, évmilliókig eljár a tengelyén, itt még valamit itt újítani kellene. Na ez él az emberek gondolatában. Mi tűnt ki ezekből a sorokból? Hogy Isten nem abszolút teremtő, mert Isten előtt létezett az anyag, Isten előtt léteztek a természeti törvények, és csak ugye ezt így hívták a görögöknél, hogy olyan demiurgos típusú teremtő, aki tulajdonképpen csak a meglévőből formál valamit. Tehát Isten az eleve meglévő anyagból, az eleve meglévő törvényekből valamit össze-vissza gyúrt, és ez olyan dolog, hogyha ezt az ember ellesi vegykonyhájában maga is megteszi. Mert nem ez a ma emberének a világképe? Hát semmi olyan isteni nincs, ami fölöttünk lenne, csak idő kérdése, hogy minden tudást megszerzünk, és tulajdonképpen bármit megteszünk, és bármit megalkotunk. Amit pedig a fenntartásról mondott, ugye az megint csak így él az emberek gondolatában, hogy Isten egy ősok, vagy az Isten egy első mozgató, valamikor, hát igen, valaki úgy hiszük, hogy tervezett valamit, csinált valamit, elindított valamit, de most már ez autonóm módon, öntörvényűen, a mindenható természeti törvényeknek a vezénylése alatt magától megy és működik. Nos, ha mi így gondolkozunk az Isten teremtésről és az Isten fenntartásáról, akkor nekünk Isten lényegében egy távoli, titokzatos, idegen valaki marad, és akinek nem sok köze van a mindennapi életünkhöz. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy csak Istenben higgyünk, és most mit gondolunk arról, hogy ez az Isten kicsoda, és mit gondolunk arról, hogy mit jelent az, hogy teremtés meg fenntartás. Ezt a kifejezést használta Jézus a nevezetes főpapi imájában, van ez a mondat, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent. Szeretném, ha ezt a kifejezést jól az emlékezetünkbe vésődnék, a Biblia egyedül igaz Istenről beszél. Vagyis azt mondja, nem minden Isten kép igaz, ami csak létezik, vagy ami csak az emberek fejében kialakult, egyedül igaz Isten van. Csak egyfajta Isten kép egyedül igaz. És tulajdonképpen ezt az egyedül igaz, egyetlen Isten kép az, amit az embernek az örök élet, maga az örök élet megismerni, mindennek a megoldása megismerni. De tulajdonképpen tehát arról szeretnénk szólni, és én összesen 5 pontban szeretném összefoglalni, hogy miben rejlik a Biblia egyedülálló tanítása a teremtésről, melyek azok az eszmék, amelyeket a teremtéssel és a fenntartással, mert a kettő szétválaszthatatlan, amit ezzel kapcsolatban a Biblia olyan dolgot mond, amit nem találunk meg egyetlen világvallásban sem, semmi hozzá hasonlót, és azt kell mondanom, hogy a kereszténységen belül is csak a Bibliában van. A Bibliában találjuk meg ennek a bizonyos egyedül igaz Istennek a képét, vagy az egyedül igaz Istennek a bemutatását, és ott találjuk csak meg ezt az 5 egyedülálló vonást, amit másutt nem találunk. De mielőtt erről beszélnénk, egy rövid szót szeretnék arról szólni, hogy hát azért hogy van ez a bizonyos teremtés-evolúció kérdés. Egyáltalán nem erre akarom az időt fordítani, de pár szót feltétlenül szólni kell róla. Egy kicsit élményszerűen szeretnék elmondani valamit. Egy nagyon kedves barátom van, egy kossuthias költő, és hát ő nagyon szívesen járt bibliai előadásokra, és egyszer azt mondta nekem, hogy te tudod, én tényleg olyan élvezettel hallgatom ezeket, meg én érzem, hogy ebben nagy dolgok vannak, de azért én nekem valami tengelyébe hiányzik. Nekem azzal mindig bajom van, mert mindig ott motoszkál az agyamba, de hát hiszen van egy tudományos ismeretünk a világ eredetéről, és hát szóval ez mégiscsak mitosz ez a teremtés. És akkor mondtam neki, hogy szívesen elmegyek, és hát mondtam, én nem vagyok természettudós, és én nem is szeretem annak megjátszani magamat. Én csak azt fogom elmondani, amit én egyszerűen laikusként, egy átlagos olvasottsággal azért neked erről el tudok mondani, meg szóval azért szembesítsük a két dolgot. Hát lezajlott ez az esti családi beszélgetés, mai napig is ott van nálam egy nagyon szép kis faszobor, amit saját maga faragott, azt is ajándékba adta, amikor legközelebb találkoztunk. Azt mondta, ezt azért az estére adom, mert én bennem ezt a hatalmas problémát elmozdította, ami miatt én akármit hallottam a Bibliából. Az én agyamban mindig az járt, hogy de azért ez mégse stimmel, mert hát a tudomány azért más, és itt azért mégiscsak egy mitoszról van szó, amit nem tudunk összeegyeztetni a tudományos ismereteinkkel. Hát itt én most csak igen egyszerűen és röviden annyit szeretnék mondani, hogy azért már nagyon messze járunk a 21. század elején azoktól a 19. századi, meg még 20. század elején is még hát érvényesnek tartott evolúciós elméletektől. Ugyan soha nem lesz objektív kérdés ez a tudományban sem, de hát nagyon sok természettudós is ki fog tartani, azt kell mondanom, ideológiai okokból vagy személyes motivumokból az evolúciós elmélet mellett, de mégis az a tény, hogy a természettudósok elitjéből egy nagyon tekintélyes réteg, már régóta nagyon egyértelműen kezdett óvatosan ilyen kifejezéseket használni, hogy terv, program, célszerűség. Aki egyértelműen ki is mondja, hogy hát itt már Istenről kell gondolkoznunk, meg már a teremtés is elképzelhető hipotézis, meg ehhez hasonlókat. Azt pedig szinte kórusban zúgják, hogy nem tudjuk hogyan, de ezek az evolúciós elméletek, ezek nem. Ez biztos, hogy nem. Ezt már abszolút ki tudjuk mondani, hogy nem. Ez csak egyetlen egy legfrissebb dologra szeretnék hivatkozni. 1997-ben jelent meg Michael Behe könyve, aki a következőket fejtette ki ebben a művében. Hozzá kell tennem, hogy ő nem egy istenhívő ember, és nem azt mondta, hogy ő ezzel a teremtést akarja bizonyítani. Ő egy biokémikus és sejtkutató, és pusztán az ő természettudományos ismeretei és felismerései alapján írta meg a könyvét, de hogy a könyv milyen hatású volt, ezt jelzi az, hogy egyetlen hónap leforgása alatt 9-szer adták ki a könyvét 97-ben. Ugye? Ez azt mutatja, hogy azért ez elemi erejű könyv volt. És mit írt B. ebben a könyvben? Amit ő tudományos áttörésnek is nevezett, hogy itt egy tudományos áttörésre van szükség. Ő beidézi a könyvében Darwin fajok eredete című könyvéből a következő mondatot. Ha bebizonyítható lenne, hogy létezhet komplex szerv, amely nem számtalan egymást követő csekély módosulás által fejlődött ki, elméletem tökéletesen összeomlana. Tehát ezt idézi Darwintól, mert ugye tudjuk, hogy az egész elmélet arra épül föl, hogy számtalan egymást követő csekély módosulásból épülnek föl a bonyolultabbak, és azt mondja, hogy ha ezt be lehetne bizonyítani, van olyan komplex szerv, amit nem lehet számtalan egymás után következő módosulásból kifejezni, akkor tökéletesen összeomlik az elméletem. És idézem B.E. szavait, ezt írja. Darwinnak a sejt egy fekete doboz volt. Annak belső működési folyamatai tökéletesen rejtélyesek voltak számára. Most a fekete dobozt felnyitottuk, és tudjuk, hogyan működik. Alkalmazva Darwin vizsgálatát a molekuláris mechanizmusok és a sejtszintű rendszerek ultrakomplexitású világára, amelyet az utóbbi 40 év folyamán fedeztek fel, kijelenthetjük, hogy Darwin elmélete a teljes összeomlás állapotában van. Tehát ezért mondta, hogy ez a könyv áttörés lesz, és ezért volt olyan hihetetlenül kapós a könyv, mert tényleg ennek a mondatnak az ellenkezőjét nagyon egyértelműen bizonyítja a könyvében. És szeretnék még egy pár sort idézni Jeszenszky Ferenctől, egy magyar akadémikustól. Ezt különben olvashat ebben nagyon jó kis cikkben, a Nyitott szemmel második számában, a Teremtés evolúció cikket bárkinek ajánlom. Ő csak nagyon egyszerűen is, csak a leglényegre szorítkozva ír dolgokat, de olyan személyes jelleggel írja le, és nagyon közérthetően egy pár sort innét is idézek. Az evolúció elmélettel több mint 50 évvel ezelőtt, ugye most már idős ember, gimnazistaként ismerkedtem meg. Biológia tanárunk tényként tárta elénk az evolúciót. Hivatkozott a különböző fajok közötti kisebb-nagyobb hasonlóságokra, és ebből azt a következtetést vonta le, hogy egyik fajnak a másikból kellett kialakulnia. Természetesen nem kételkedtem abban, amit a tanárom mondott, azonban az egész folyamatot nem tudtam elképzelni. Egyik faj hogyan alakulhatott át a másikká? A halak uszonya hogyan alakult át lábbá? Milyen fázisokon keresztül? A kopoltyúhoz kötött lélegzésük pedig tüdőhöz kötött lélegzésé. A hüllőknek hogyan nőttek szárnyaik? A hidegvérű állatok hogyan alakultak át melegvérűvé? A szokásos semmit mondó választ kaptam. Véletlenszerű apró változások halmozódtak fel, amelyek áttörökítve megváltoztatták a fajt. Ebben két gyenge pontot találtam. Egyrészt semmi sem bizonyítja, hogy az apró változások felhalmozódása valóban létrehozhatja azokat a bonyolult különbségeket, amelyek az egyes fajok között fennállnak. Másrészt, tekintve az élőlények rendkívüli bonyolultságát, ezeket csak olyan nagy számú változás feltételezésével lehetne megmagyarázni, ami matematikailag teljesen valószínűtlen. Ahhoz, hogy a ma létező és mindig életképes fajok így módon létrejöjjenek, folyamatosan az életképtelen lények elképesztő tömegének kellett volna létrejönnie, ilyenekről pedig sem a jelen tapasztalata, sem a paleontológiai leletanyag nem tanúskodik. Ennek a cikknek pont az az erénye, hogy nagyon egyszerű és közérthető, azért is idéztem. Ugye ezt bárki egy kis természetes logikával követi, tudja, amit leír. És utána azt írja, szerettem volna magam előtt látni az élet történetének a filmjét, ahogyan az élettelen anyagokból az élet azután a sok faj kialakult. Ezt a filmet a biológia tudománya nem tudta elém varázsolni. Arra a következtetésre kellett jutnom, hogy az evolúció nemhogy nincs bizonyítva, de még csak tudományos hipotézisnek sem tekinthető. Tudnélik, annak az az egyik kritériuma, hogy teljesen le tudjon írni egy folyamatot. Aztán így írja, tehát nem csak arról volt szó, hogy a fajok átalakulását, az úgynevezett transformációt a természetben nem lehet megfigyelni, de még egy olyan gondolati kép sem áll rendelkezésünkre, amely elképzelhetővé tenné a folyamat lezajlását. 50 év alatt a lényeget tekintve a helyzet semmit sem változott. Végső soron azt a következtetést kellett levonnom, hogy az evolúció nem természettudományos tény, nem is elmélet, hanem költői kép, amelyet semmi sem támaszt alá, ezért nem a tudomány, hanem a fantasztikus irodalom területére tartozik. Az az állítás, hogy az evolúció végbe ment, teljesen megalapozatlan. Ugye, tehát nagyon szépen írja le, ha műfajilag be akarjuk sorolni, akkor már csak azt tudjuk mondani, hogy a tudományos fantasztikus irodalomnak a, a kategóriába tartozik, még hipotézisnek se lehet mondani, mert nem tud maradéktanul pontosan leírni egy folyamatot, még feltételezésként sem, nem pedig, hogy ezt bizonyítani lehetne. Én azt hiszem, ennyi elégséges is erről a témáról, tehát pillanatnyilag itt tartunk, és ezek a legfrissebb megállapítások ebben a témakörben. És most akkor vegyük számba, hogy a Biblia milyen dolgokat állít, amire azt mondhatjuk, hogy egyedülálló, és nem lehet összevetni semmilyen más vallási elképzeléssel. Hát az első, hogy állítja, hogy az Isten a semmiből teremt. Más szóval így mondhatnám, hogy Isten abszolút teremtő. Ez azt jelenti, hogy nem kellett nekem előttem lévő anyag, előtte meglévő természeti törvények. Ugyan kétségtelenül itt megáll a gondolkozásunk, és nem tudunk mögé menni. Olyan fenséges, ahogyan mondja a 90. Zsoltár, minek előtte hegyek lettek, föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. Csak ez az egy van. Valahol mindennek a végén Isten van. Ezt így mondja a János evangélium a híres prológusában, minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Kategórikus mondat. Minden általa lett, aztán elmondja negatívan is, nála nélkül semmi sem lett, ami lett. A Római Levél 4. fejezetének a 17. versében Pál apostol még a görög filozófusok által használt kifejezésmódokat is alkalmazza, amikor azt írja, hogy Isten azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglévőket. Az is érdekes, hogy milyen összetételben. Azt mondja, Isten a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglévőket. Tehát ez eltér mindenféle mitosztól. A mitosztok is úgy kezdenek, volt egy őstojás, vagy tudom is én mi, ugye valami volt, és akkor abból valami lett. De a Biblia azt mondja, csak egy van. Mielőtt hegyek lettek, földvilágformát, és bármi lett, öröktől fogva mindörökké az Isten létezik. És a Biblia ezt nem csak a földünkre érti, hogy a 90. Zsoltár ugye a földünkre mondja ezt, de a Biblia hangsúlyozza, hogy minden, ami mennyen van, ami földön van, ami kozmoszban van. Úgy, ahogy mondja a János prológusában, minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. A második egyedülálló tanítása a Bibliának, hogy ugyanazt mondja, hogy semmi előzetesen meglévő dologból Isten nem dolgozott, de azért mond arról valamit, azzal együtt, hogy nem tárja föl a teremtés titkát előttünk, vagy a teremtés fantasztikus isteni munkáját közelebbről, de azt kimondja, hogy mivel teremtett Isten. És itt két kulcsszót kell megjegyezni. És majd éppen arra akarok rámutatni, hogy ez a két kulcsszó összetartozik, arra jövünk rá a Biblia alapján. Ez a két kulcsszó, az egyik, hogy a szavával teremt, a másik kulcsszó meg, hogy a bölcsességével teremt. Ez ismétlődik a Bibliában. Ugye az előbb is azt olvassuk, hogy azokat, amelyek nincsenek, mivel hívja létezésre? Előszólítja a szavával, a beszédével, mondja Pál apostol. Azután gondoljunk például a 33. Zsoltár híres igéire, az Úr szavára lettek az egek. Nem egyszerűen a föld, vagy földi dolgok. Az Úr szavára lettek az egek. Szájának leheletére minden seregük az égi testek, ugye? Így fogalmaz. Aztán gondoljunk csak arra, hogy ez a bizonyos szóval teremtés milyen markánsan van benne a Bibliában, mert az éppen Biblia közepén az evangéliumok vannak tele vele a legjobban. Hát ha Jézus imádkozott néhány kenyér és hal fölött, és abból több mint 10 000 sokaság jól lakott, ha egy negyednapos oszlásnak indult halottnak csak annyit mondott, hogy Lázár jöjj ki, és kijött a halott, ha egy vakon születettnek azt mondta, akarom láss, vagy egy bénának, hogy kelj fel és járj, és abban a minutumban úgy lett, akkor ez ugyancsak szóval teremtés, nem? Teljesen világos. A másik dolog pedig, aztán amit a Biblia állít, hogy az Isten a bölcsességével terem. De mielőtt erről szólnénk, felidézek a Bibliából egy nagyon kis egyszerű és mégis sokat mondó történetet. Gondolom, hogy többen ismerik az evangéliumokban a római százados történetét, aki Jézushoz küldött, hogy egy beteg szolgáját gyógyítsa meg. Követeket küldött. Aztán, amikor megtudta, hogy Jézus elindult a házához, mint aki megrendült, vagy megijedt ettől a megtiszteltetéstől, maga Jézus elé ment, és azt mondta, Uram, én nem vagyok méltó, hogy a hajlékomban jöjj. Nem is tartottam magamnak érdemesnek, hogy személyesen elédjönjek, de nincs is szükség, hogy te oda gyere. csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám. Vagyis azt mondta Jézusnak, hát én nem gondolom azt, hogy neked oda kell jönni, és ott valamit tenni az én halófélben lévő szolgámmal. Te itt, ahol vagy, te csak egy szót szólsz, ez elég, és meggyógyul az én szolgám. És hozzátett egy hasonlatot, és ez volt az érdekes. Azt mondta, én is hatalom alá vetett ember vagyok. Ugye ne felejtsük el, római százados volt. Ugye ott volt fegyelem és volt hatalom. És azt mondta, ha én azt mondom a szolgámnak, menj el, elmegy, azt mondom, hogy tedd ezt, azt teszi. Vagyis, mint azt mondta volna Jézusnak, Uram, én értem ezt a fogalmat, hogy parancsszó. Hát a hadseregben tudjuk, hogy mi az, hogy parancsszó. Egy parancsszó elhangzik, a következő pillanatban végbe is megy, mert ott minden úgy van begyakoroltatva, úgy van minden beállítva, hogy a parancsszó kimegy, és a következő percben meg is valósul. És mint azt mondta volna Jézusnak, ha te vagy az Isten fia, akkor te mindegy, hogy hol vagy, te kimondasz egy parancsszót, és ez a következő pillanatban végbe megy. És erre Jézus elcsodálkozott, hátrafordult az őt követő sokasághoz, és azt mondta, ilyen hitet Izraelbe se találtam. És azt mondta, hogy ez az ember helyesen érvelt. És akkor most nézzünk olyan igéket, amelyek azt mondják, hogy Isten a bölcsességével teremt. Ugye az előbb is láttuk Ézsaiás könyvéből, hogy ezt mondja, hogy hát nem tudod, nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait, és mit tesz abban a minutumban hozzá? Végére mehetetlen a bölcsessége. Vagyis ezzel rögtön kimondja, hogy a titka annak, hogy ő így tud teremteni, a végére mehetetlen bölcsessége. De most szeretnék egész konkrét igéket is idézni. Jeremiás próféta könyve 10. fejezetéből olvasok egy igét. Jeremiás próféta könyve 10. fejezetéből, tehát Jeremiás könyve 10. fejezetéből, így olvasom a 12. verset. Ő teremtette a földet az ő erejével, ő alkotta a világot az ő bölcsességével, ő terjesztette ki az egeket az ő értelmével. Mivel teremtette az Isten? Ha már ezt a megfogalmazást akarom használni, hogy Istennek egy tőkéje volt a teremtéshez, a bölcsessége és az értelme. Azt mondja, az értelmével és a bölcsességével teremtett. Aztán példabeszédek könyvéből is idéznék egy igét, példabeszédek könyve 3. fejezetéből. Így olvasom példabeszédek könyve 3. fejezetében a 19. és a 20. verset. Az Úr bölcsességgel fundálta a földet, erősítette az eget értelemmel. Az ő tudománya által fakadnak a mélységből a vizek és a felhők csepegnek harmatot. Bölcsesség, tudomány, értelem. Megint ezeket a fogalmakat mondja. És akkor feltennék egy kérdést. A 21. század elején már azért ugye nem kell nekünk olyan nagy fantázia hozzá, hogy a bölcsességgel és az értelemmel fantasztikus dolgokat lehet művelni. Tudnélék, ha a természeti törvényeknek sokkal nagyobb mértékét ismerjük mi emberek is, mint korábban azelőtt, és ha ezeknek az alkalmazásánál új és fantasztikus dolgokra jövünk rá, akkor leesik az állunk, hogy mit lehet csinálni bölcsességgel és tudománnyal. És akkor gondoljuk el, hogy az az Isten, aki mindeneket teremtett, aki örökkévaló, akinek nem kell, nem tudom hány év, hogy még csak tanulja, amit az elődök tudtak, és ezt egy kicsit továbbfejlessze, és aki ezt az emberi agyat is teremtette, amivel mi ennyi mindent föl tudunk fogni, akkor nem tudjuk elképzelni, hogy ennek az Istennek betű szerint végére mehetetlen a bölcsessége. És azt mondtam, hogy ez, hogy a szavával, meg a bölcsességével ez valahogy összefügg. Hát nem is tudom, merjen az ember ilyen, csak nagyon tapogatva a világért, azt mondjuk, hogy így van. De ugye egy ilyen modern fogalom, hogy kód, mit lehet tudni egy kóddal, ugye? Mintha csak azt mondaná, hogy az Isten szava, az ő végére mehetetlen bölcsessége miatt, az olyan, mintha ott egy kód elindítana valamit, és azonnal beindulnak folyamatok. Még a 147. Zsoltárból is szeretnék egy kicsi kis részletet mutatni, ez is nagyon érdekes, amit itt mond. Tehát a 147. Zsoltárból idézek. Így olvasom. 147. Zsoltárból olvasom a 4. és 5. verset. Ezt mondja Istenről. Elrendeli a csillagok számát, mindnyájukat nevéről nevezi. Már előbb Ézsaiásnál is találkoztunk ezzel, hogy az összes csillagot nevéről ismeri. Hát majd, ha megnézzük mindjárt az előadás után ezt a Tejútrendszer határain túl című filmet, akik nem látták mi is, akik szívesen maradnak és megnézik, akkor majd mindenki elgondolkozhat a csillagok számát nevéről ismerni. Ha a név csak annyit jelentene, hogy a puszta név, akkor is szédületes ennyi nevet tudni, amit a Biblia ismétel. De ráadásul a Bibliában a név fogalma az azt jelenti, aki valakinek a nevét tudja, mindent tud róla. Ugye, mert a név mindig azonos a személlyel. Körülbelül ezzel a Biblia azt mondja, hogy az összes csillagnak, az összes égitestnek a nevét és a világon mindent tud róluk. Abszolút, abszolút ismeri őket. És nézzük meg a következő versben rögtön mit mond. Nagy a mi Urunk, és igen hatalmas, és bölcsességének nincsen határa. Mindenki figyelj meg, ahányszor teremtésről van szó a Bibliában, mindig ott van az Isten bölcsesség elmítése, az ő bölcsességének nincsen határa. És ez a teremtő hatalmának a titka. És utána még egy érdekes kis igét is hadd idézzek a 15. versből, hogy mi az, hogy amikor az Isten szól, akkor a végére mehetetlen bölcsessége folytán beindulnak dolgok. Azt mondja a 15. versben, leküldi parancsolatát a földre, nagy hirtelen lefut az ő rendelete. Mondhatnám így, hogy a világ mindenségbe bárhová nagy hirtelen lefut az ő rendelete. Mert minden dolognak a rendje így van beállítva, így van elkészítve, az ő szava elhangzik, és végbe is megy, és az ő szavával abszolút teremtőként teremteni képes. A harmadik dolog, ami egyedülálló a Biblia tanításában, a fenntartás. Hogy a Biblia soha nem választja szét a teremtést az Isten fenntartó munkájától. És a fenntartáson pedig nem azt nézi, hogy néha megnézi ezt az önjáró gépezetet, hogy nem kell-e javítani rajta valamit, hanem a Biblia fenntartáson az Isten szüntelen munkálkodását érti. Az egyik legszemléletesebb ige Jób könyve 34. fejezetében a 14.-15. vers, amely így hangzik. Ha Isten lelkét és lehellését magához vonná, elhervadna minden test együtt, és az ember visszatérne a porba. De így kezdi, ha csak ő magára volna gondja, ha lelkét és lehellését magához vonná, elhervadna minden test együtt, és az ember visszatérne a porba. Olyan ez az ige, hogy szinte az ember képiesen látja, hogyha az Isten ebben a percben kimondaná azt, hogy nem, minden élet kialszik, mint egy gongítésre, és az ember is visszahanyatlik a porba. Ennyire szemléletes ez az ige. És azt mondja, az Isten fenntartó munkájától ennyire függ minden pillanatban minden élet és minden létezés. Ezt Jézus így fogalmazta meg, hogy az én atyám szüntelenül munkálkodik, és én is munkálkodom. Hogy ezt kicsit mai szóval azt mondjuk, hogy Isten dolgozik. Ki az, aki dolgozó Istent képzel el? Az emberek fejében nem ez él. De a Biblia azt mondja, hogy Isten szüntelen dolgozik. Az én atyám szüntelen dolgozik, és én is dolgozom, én is munkálkodom. Valamiképpen Isten még a bűn okozta emberi kártételeket is ellensúlyozva, fogalmunk sincs, hogy pontosan miképpen, abszolút nem tüntetheti el, de bizonyos mértékig állandóan ellensúlyozza a háttérből, még a bűn okozta pusztítást is a teremtettségben. Ezt Jézus így fejezte ki, azt mondta, Isten jól tevő a háládatlanokhoz is, a gonosztevőkhöz is, mert esőt és napfényt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak, ezt mondta a hegyi beszédben. Tehát emberek ha hisznek benne, ha nem, ha tudomásul veszik, ha nem, ha éreznek érte hálát, ha nem, azt mondja, a tényszerűség ezt, hogy Isten jól tevő a háládatlanokhoz is, a gonosztevőkhöz is, mert ő ad esőt, napfényt mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Elfelejtettem elhozni, de gyakorlatilag fejből tudom idézni, mert nagyon megragadta a figyelmemet, és sokszor idéztem már életemben Teller Edének néhány sorát. Teller Ede egy Magyarországon készült rádió interjú során azt mondta, ugye ő a néhány éve meghalt magyar származású nagy természettudós, és azt mondta, hogy korábban mi azt gondoltuk, hogy a molekulák, elektronok, azok élettelenek. Azt mondja, ma már tudjuk, hogy minden élőlény, minden atom bizonytalan jövőbe irányul. Azt mondja, hogy bizonyos értelemben az atomok is úgy viselkednek, mint az élőlény, mondja. Rájöttünk arra, és mondta, hogy ez a Heisenberg féle határozatlansági elmélet, hogy csak azt tudjuk mondani, hogy valószínűleg ez lesz, de hogy biztosan ez lesz, azt nem. És még egyszer ismétli, hogy minden atom és minden élőlény bizonyta a jövőbe irányul. És akkor hirtelen vált, és azt mondja, ha pedig az ember Istenről akarna beszélni, mintha azt mondaná, hogy na hát itt most már nem tud más eszembe jutni, mint hogy kimondjam ezt, hogyha valaki Istenről akarna beszélni, és így folytatja, akkor ne beszéljen róla másképpen, mint egy karmesterről. Aki ezt az egészet minden pillanatban összehozza, és hozzáteszi, ha ezt egyáltalán össze lehet hozni. Mert azt akarta érzékeltetni, hogy emberi aggyal nem tudod elképzelni, hogy ezt össze lehet hozni. De akkor a fenntartó Istent úgy képzeljük el, mint egy karmestert, aki szüntelen dolgozik, aki állandóan dolgozik. Itt minden bizonytalan jövőbe irányul. Itt minden rajta múlik, de ő, mint fenntartó, állandóan dolgozik. És ő tartja kezében ezeket a dolgokat. És így képzeljük el őt, mint egy karmestert, aki ezt a fantasztikus bonyolultságot, amit még követni se tudunk, minden pillanatban össze tudja hozni. Még egy negyedik mondás, negyedik sajátosságról szóljunk. Ezt így mondja a Prédikátor könyve 3. fejezetének a 11. versében, hogy Isten minden szépen alkotott az ő idejében. A Biblia hangsúlyozza, hogy az Isten a teremtésében minden szinten belevitte a szépséget. Ez is az Isten jellemének a tükröződése. Szeretnék csak két rövid kis észletet idézni a 104. Zsoltárból, hogy hogyan érzékelteti ezt a Biblia, hogy Isten belevitte mindenbe a szépséget. A 104. Zsoltárból két rövid kis részletet idézek. Így olvasom. Ezt írja, olvasom a 24. verstől a 26-ig. Mi számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Csak egy pillanatra megállok, ugye nagyon eldeformálódott a 21. század elejé ember ízlése, és mégis azt mondhatjuk, hogy a természet az nem vesztette el mégsem a varázsát, és az emberek még ma is meghajolnak a természet minden felülmúló szépségei előtt, nem? Még fiatalok is, akik sok minden másban nem lehet magasabb rendű dolgoknak megnyerni őket, de rajonganak egy természetfilmért vagy egyebekért, mert azért csak lenyűgözi az embert. Mert még mindig ez az, amit az ember nem tud felülhaladni. A természetben rejlő szépségek, erők és fantasztikus csodák. Tehát mennyire igaz ez, hogy mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. És utána így folytatja. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak, szethal, melyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Nekem különösen tetszik ez a vége, azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Gondolom, hogy többen látunk már ilyen akváriumot, ugye, akár az állatkertben, akár másutt, és másnak is fölmerült a fejébe. Ennyi szépség, ennyi forma és színharmónia, ahol nem látja senki, mondjuk mi. És hát szóval még erre is, vagy sokszor nézünk ilyen kis bogarakat, amelyik ugye hát semmi, néha bukkan a szemünkkel, és az is milyen tökéletes a maga mi voltában. És itt azt mondja az ige, hogy azért is teremtetted, hogy játszadozzék benne. Szóval az Istennek a teremtő munkához tartozik a szépség. Az ezernyi forma és szín és bölcsesség és ötlet és megoldás. Ugye, hogy érdekes egy helyen még a Biblia azt mondja Krisztusról, mint aki által az Atya teremt, hogy ott voltam ő előtte játszva a föld kereksége. Mint azt mondaná, még Isten is játszva teremt. Szóval még ő is örömét leli a szépségben, a változatosságban, a gazdagságban. Egy másik kis részletet is olvasok. Ezt ugyancsak a 104. Zsoltárból. Így olvasom az 5. verstől a 8. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek álltak. Egy kiáltásodtól eloszlának, és mennydörgésed szavától szétriadtak. Hegyek emelkedtek fel, völgyek szálltak alá arra a helyre, amelyet fundáltál nekik. Ez akkor jutott egyszer eszembe, mikor mentem át autóval az Albert-hágon, ugye sokkal gyorsabb átmenni az alagúton, de ha az ember abszolút nem rohan, akkor nem hagyja ki, hogy ott menjen át. És az, amikor sok szépséget néztem, a hegyek döbbenetes és mégis különleges változatait, akkor jutott eszembe, mit is ír a Biblia, hogy még a vízözön után is, ugye, amire itt utal. Nem úgy volt az Isten, hogy mostán ahogyan összedobálva itt vannak a dolgok, hanem azt mondja, hegyek emelkedtek fel, völgyek szálltak arra, arra a helyre, amelyet fundáltál nekik. Még mindig megtervezte, hogy ez a másodlagos, messze nem olyan igen jó, messze nem olyan szép és tökéletes világ, mint eredetileg volt, még ebből se hiányozzék a szépség, amely felvidít és lenyűgöz bennünket. Tehát a szépség, hogy Isten mindent szépen alkotott, ez az Isten teremtésének, teremtő voltának a karakterisztikus vonásaihoz tartozik. És utoljára említek még egy ötödiket. Ez az ötödik vonás pedig az, ami megint csak egyedülállóan jellemző a teremtő Isten. A Biblia bemutatja, hogy nála nincsenek elnagyolt részletek, a legnagyobb dolog és a legkisebb egyformán fontos, és egyforma figyelmet fordít rá. És itt egy olyan részletet szeretnék idézni a 139. Zsoltárból, amely az egyes ember teremtésében való isteni közreműködésre utal, hogy arra az Isten milyen figyelmet fordít. Amikor majd megnézzük ezt a bizonyos filmet, egyszer, mikor valaki látta, azt mondta, hogy engem ez úgy megijesztette ez a film, azt mondta, ez olyan rideg, ez olyan hideg. Hát erre én azt mondanám, ugye, hogy tényleg megijedünk szinte, olyan, hogy mondjam, olyan megrendültséget érzünk, hogy a roppant világmindenségben micsoda erők vannak, micsoda monumentális dolgok vannak. Igen, ez is az Istennek az egyik arca. Igen, ő tud ezekkel a fantasztikus erőkkel és döbbenetes távolságokkal és döbbenetes mértékekkel tud bánni, de a másik oldalon az Isten szerető figyelmet és gondoskodást fordít egyetlen parányi emberre. És ez a kettő nála tökéletes egységben van, és együtt van. Tehát nem kell megijednünk azon, hogy az monumentálisnak és félelmetesnek hat, mert az érem másik oldala, hogy ugyanez az Isten az egyes emberrel, az egyes kicsi részletekkel, micsoda szeretettel, micsoda figyelemmel, milyen tökéletes törődéssel foglalkozik. Ez olyan, mint mikor a Élés prófét egyszer várt az Isten megjelenésére a Hóreb hegyénél, és akkor először ilyen monumentális természeti jelenségek lőttek. Azt mondja, olyan szélvihar, hogy megszaggatta a kősziklákat. Aztán jött földindulás, aztán jött tűz, természetfeletti hatalmas tűz, és ő mindig várta, hogy most itt lesz az Isten. És mindig ott van a Bibliában, de az Isten nem volt a szélviharban, nem volt a földindulásban, nem volt a tűzben. És utána azt mondja, végül egy halk és szelíd hang hallatszott. És megkérdezte, mit csinálsz itt, Illés? És ez volt az Isten. Tehát a Biblia azt mondja, a halk és szelíd hang, és ezek a monumentális természeti erők, ez mind az Isten. Ez ő benne mind együtt van. Tehát nekünk nem kell megrettennünk az ő hatalmától és végtelenségétől, mert ez csak az érem egyik oldal, de annál jobban értékelhetjük azt, ahogyan szerető figyelemmel és gondoskodással egyetlen emberhez, vagy a teremtettségnek egy parányi részéhez is lehajol. Tehát ezzel fejezzük be, hogy még olvasnék a 139. Zsoltárból egy kis részletet. Így olvasom a 139. Zsoltárból. Olvasom a 13. verstől a 18-ig. Ez egy tényleg egy kiemelkedő, fenséges része a Bibliának, illetve a Zsoltárok könyvének. Így fordul Istenhez a Zsoltáros. Bizony, te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, megállok. Tudjuk, hogy van a héber szövegben, nem így, ahogy a Bibliánkban van, a héber szöveg így hangzik. Magasztallak, hogy félelmetesen, csodálatosan megalkottál engem. Ez a bizonyos Nóra óta héber szövegben pont ezt én magasztalok, hogy félelmetesen, csodálatosan megalkottál engem. És majd meg fogjuk érteni, mit is jelent ez a félelmetesen, csodálatos. Tehát engem személy szerint, egy kis embert. És utána így mondja tovább, csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomítattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva. A napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott ez sem volt még meg közülük. És nekem milyen kedvesek a te gondolataid, ó Isten, mi nagy azoknak summája. Számlálgatom őket, többek a fövénynél, felserkenek, és mégis veled vagyok. Na hát egy nagyon picit csak pillancsunk itt vissza. Hát az egyik legdöbbenetesebb dolog, amit itt mond a 13. vers elején, te alkottad veséimet. Hát nehogy a vese szervre gondoljunk, mert a Bibliában ez átvitt értelemben a vese, ugyanúgy, mint a szív szó, az ember lelki világát, az úgynevezett belső embert jelenti. Magyar nyelvünkben is használjuk átvitt értelemben ezt a szót, mert ha azt mondom valakinek, valakiről, hogy a vesén belát, akkor nem azt gondoljuk, hogy valami műszerrel belelát, hanem ugye azt, hogy a lelki világomat érti, vagy belelát a gondolataimba. Tehát amikor azt mondja, hogy bizony te alkottad veséimet, ez azt mondja, a lelki világomat, azokat a döbbenetes lelki működéseket te alkottad, ami az emberben megnyilatkozik. És itt megint csak nem tudom megállni, bár látom, hogy az időn kicsit elhalad, de most már mindjárt befejezzük. Szeretnék olvasni két részletet, az egyiket a Barrow, a Fizika világképe című könyvből. Pár éve jelent meg, az akadémiai kiadó adta ki 1990-ben. Na ebből szeretnék egy kis részletet olvasni, hogy kezdjünk ezen gondolkozni, hogy ez az egy mondat, hogy bizony te alkottad veséimet, te alkottad az a lelki tevékenységeimet, a lelki világomat, hogy ez mit takar. Azt mondja, az élet és a tudat olyan jelenségek, amelyek egy bizonyos bonyolultsági szint elérésekor jelennek meg. Ezt a bonyolultsági szintet jelenleg nem vagyunk képesek sem elképzelni, sem modellezni. Ezt a bonyolultsági szintet jelenleg nem vagyunk képesek sem elképzelni, sem modellezni. Azután azt írja, a bonyolultság magas szintje szükséges, de semmiképpen nem elégséges az olyan összetett hatások megjelenéséhez, mint a gondolat. Hiszen tudjuk, hogy még kémiai szinten is fölöttébb különleges környezet és biokémiai reakciópartnerek jelenléte szükséges a komplex működések végrehajtásához. Az emberi agy szerkezete bonyolultabb, mint a természet kémiai és atomi erőit irányító alaptörvények. Alkotó részeinek szerveződési módja teszi képessé a működésre, épp úgy, mint ahogy a számítógépet állandó húzalozása. Ha ismernénk az agy minden egyes idegszálának és sejtjének egyéni működését, ezt se ismerjük, ha ismernénk az agy minden egyes idegszálának és sejtjének egyéni működését, az sem mutathatná meg, hogyan működnek együttesen. Épp úgy, mint ahogy, nézzük meg a hasonlatot, épp úgy, mint ahogy az emberi anatómia, hogy ismered az anatómiát, nem használható fel az előre jelző szociológia kiindulási pontjaként. Ekkora távolság a kettő között, hogyha egyénileg mindegyik működését is, mégis hogy működnek együtt. Aztán így folytatja tovább, az ABC ismerete szükséges, ám távolról sem elegendő a Shakespeare által elért összhatás felmutatásához. Nem létezhetnek természeti állandókat tartalmazó egyenletekkel leírható törvények a gondolatra és a tettre. Nekünk olyan természetes, hogy gondolat és tett. De azt mondja, ezt nem lehet természeti állandókkal, törvényekkel leírni, nem lehet. Aztán még egy nagyon érdekeset mond, az élő és élettel rendszerek közötti nyilvánvaló különbség nem az alapvető atomi összetevőkben van, hanem bizonyos bonyolultsági küszöbök elérésében, ahol új, önrendező elvek léphetnek spontán módon működésbe. És akkor még egy kis idézetet, amely az előzőnél közérthetőbb lesz, és nagyon egyszerű, ezt Bitó Lászlótól idézem, ő egy magyar származású orvos és gyógyszerész kutató. Arról ír, hogy ő Szent Györgyi Alberttől kér tanácsot, mikor kijutott Amerikába, hogy orvosi pályán merre menjen. És hát mondja, hogy ugye a szem és az agy között akart választani, mert a kettő érdekelte, és így ír erről. Engem első pillanattól fogva az agy és a szem érdekelt. De hamar rájöttem, az agy olyan komplikált, hogy az én életem folyamán szinte semmit sem fogunk megtudni róla. Már a Bardban, ez egy amerikai kutatóintézet, és sokat vitatkoztam az egyik kutató részleg ott is oktató vezetőjével. Ő azt állította, hogy az agy olyan, mint egy komputer. Végül engedett, hogy talán agyunk minden egyes sejtje fölír egy komputerrel, ami nem kis különbség, hanem milliárdszoros nagyságrendű. Aztán mondja neki az interjú készítő, mintha azt írtad volna valahol, hogy az emberi agy által az emberi agy nem ismerhető meg. Igen, ezt nagyon régen mondtam, azóta sokszor visszahallottam. Abból indultam ki, hogy valószínűtlen, hogy az agy megértheti önmagát. Ugye? Tehát emberi agyat, az emberi agyat megérteni nem lehet. Ha már kell az életben lenniük csodáknak, hát az agy csoda, abszolút csoda. Ezen a háttéren, ezen a természettudományos nyilatkozatok hátterén is gondolkozzunk el, hogy mit mond a 139. Zsoltár, bizony te alkottad veséimet, magasztallak, hogy félelmetesen, csodálatosan megalkottál. Helytálló ez a mondat? Áll a 21. századi természettudomány hátterén is tökéletesen. Aztán jön egy ilyen csodálatos mondat, hogy te takargattál engem anyám méhében. Még költőileg is csodálatos, nem? Hogy lehet ilyet mondani, hogy az Isten takargat az anyám méhében? Akkor ezek szerint az Isten odafigyel az egyes embernek a születésére? Rögtön mondom, hadd tegyem hozzá. Mindenkinek eszébe jutnak a születési rendellenességek, a nyomorúság, a tragédiák a születésnél. Szóval itt is ott vannak a bűnnek a következménye is, és az Isten mindent nem iktathat ki, és nem akadályozhat meg. Mert amit vet az ember, azt aratja, és sajnos ennek a törvényszerűségnek is érvényesülni kell, és az egyetemes bűn következménye mindenütt csinálnak rombolást és pusztítást. De ezzel együtt azt mondja, hogy az Isten a szeme mégis ott van, és az Isten tud vigyázni egy megszületendő gyerekre. A 22. Zsoltárban másik két kifejezés van, azt mondja, te bíztattál engem anyám emlőin, te vontám ki engem anyám méhéből. Ezt a hármat összerakod, ezt a három hasonlatot, hogy Isten takargat anyád méhében, a születésnél kivon anyád méhéből, bíztat anyád emlőin, mennyi minden veszély fenyeget egy magzatot és egy csecsemőt. És azt mondja, ezeken is ott van a pillantása. Gondoljunk csak most arra, amit például Jeremiásnak mondott Isten, mielőtt az anyaméhben megalkottak. Tehát nem úgy van, hogy Isten egyszer valamit elindított, aztán utána tebbe semmi köze az egészhez, az önjáróan megy a maga útján. Aztán még döbbenetesebb, mikor így folytatja, azt mondja, nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam, na ez az idomítattam, ez nem sikerült fordítás, az van a héber szövegben, hogy szövettem, amikor szőttél engem. Ha most valaki gondol az emberi testre, a kromoszómák fonalaira, az idegszálakra, akármire, azt mondja, amikor szőttél engem. Így fogalmaz. Mintegy a föld mélyében. Aztán micsoda döbbenes, azt mondja, látták szemeid az én alaktalan testemet. És akkor egészen megrendül az ember, amikor azt mondja, a könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott ez sem volt még közülük. De itt már letesszük a végképpen a dolgokat, itt már nem tudjuk folytatni. És eszébe jut az ember, milyen balgák vagyunk, mi emberek, mikor azt mondjuk, a feltámadás, azt nem hiszem, az képtelenség. Hát erről majdnem az jut eszembe, hogy bocsánat, ilyen modern szót használják, Istennek van egy adatbankja. Mert azt mondja, hogy már az alaktalan testet látja, mindent följegyez róla, mindent tud róla. És már a napok is beírva a könyvébe, amelyeken formáltatni fognak. És ilyen szempontból is milyen érdekes, mikor azt mondja a Biblia, hogy az ítéletkor könyvek nyittatnak meg. Ez a könyv is, amelyben minden adat az emberről. És akkor, ha az Istennek ilyen adatbankja van, akkor mi nehéz elképzelni, hogy azt az embert, aki egyszer volt, újra tudja teremteni. Ha már az alaktalan testétől a világon minden tud róla, meg ő alkotta veséit, meg ugye az egész belső emberét, lelki működéseit, ebből tökéletesen belelát, abszolút tisztában van vele, és még meg se született, már a könyvébe be van írva. Akkor mit aggódik az ember ezen, hogy az Isten hogy tud egy egyszer volt embert újra teremteni és feltámasztani? Nem csodálkozhatunk, hogy ezeket a gondolatokat így fejezi be Dávid, és nekem milyen kedvesek a te gondolataid, ó Isten, mi nagy azoknak summája. Számlálgatom őket, többek a fövénynél, felserkenek, és mégis veled vagyok. Nem tudok a végére menni. Tehát így próbáltuk egész röviden összefoglalni, hogy mi a Biblia egyedülálló tanítása a Teremtő Istenről, és azzal az igével zárom le, ami egy nagyon rövid, de nagyon magvas ige, Jelenések könyve 4. fejezetének a 11. versében van, és ha mi emberek ezt az egyszerű mondatot megértenénk, akkor másképp lenne sok minden az életünkben. Ez az egyszerű mondat így hangzik Jelenések könyve 4. fejezetének a 11. versében, és ezt nem mi emberek mondjuk ám, vagy nem a Biblia irat szerzője mondja, hanem azt mondja, hogy a mennyei lények mondják ezt az Istennek, okosabbak, mint mi. Ők jobban tudják a valóságot. Ezt mondják. Méltó vagy, Uram, hogy végy dicsőséget, tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek. Hát ennyivel bölcsebbek. A világmindenség más értelmes lényei, mint mi az ember, mert azok ezt tudják mondani az Istennek, méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek. Köszönöm szépen a figyelmet, és mielőtt lezárnánk a mai alkalmunkat, és még meghallgatnánk egy kórusszámot, szeretném elmondani, hogy a december 9-i előadás sajnos elmaradt több elháríthatatlan okból, úgyhogy mindenkit értesíteni fogunk, hogy januárban fogjuk pótolni. Tehát decemberben nem lesz előadás, nem lesz ennek a témának a folytatása, hanem majd csak januárban. És azon kívül azt is mindjárt hirdetném, hogy néhány perc szünet lesz ezután, és most nem beszélgetéssel folytatjuk, mert akkor nagyon elnyúlna az idő, hanem megnézzük ezt a bizonyos filmet már, akik nem látták, és akik szívesen maradnak. Aki nem látta, én annak melegen ajánlom, hogy maradjon erre a videófilmre, mert mi emberek itt vagyunk bezárva a mi kis bolygónkba, és tényleg hatalmasat fejlődött ugye a kozmosz feltárása bizonyos nagy teljesítményű teleszkópok hatására, és ez a film tényleg az embernek fogalmat ad arról egy kicsit, hogy mi az, hogy Isten a csillagokat mind nevéről nevezi, és egy kicsit kezdjük sokkal jobban értékelni, hogy ez az Isten megváltó Isten. Eszünkbe juthat, van egy régi ír ének, ez így hangzik, én nem tudom, miért szeretett úgy minket, kit hódoló angyalsereg imád, miért akart ő bűnös tévelygőket megkeresni, mint pásztor elveszett juhát? Szóval ez a kérdés jól kiéleződik, mikor az ember látja a kozmoszt, hogy miért olyan fontos ez a pici ember, és miért összpontosul az Isten megváltó munkája erre az elveszett bolygóra, és erre az elveszett emberre. Köszönjük szépen tehát a figyelmet, úgyhogy akkor pár perc türelmet kérünk a befejezéskor, míg a 40 perc, köszönöm, a film 40 perc, tehát ezzel mérlegelje, aki szeretné megnézni.